Szeretettel üdvözlök mindenkit. Szívem kívánsága, hogy ne távozzunk üresen a helyről, hanem Isten ajándékozzon meg az ő áldásával és jelenlétével egész héten keresztül, hogy érezzük azt, hogy valójában ő az igazi Isten, aki szeretni tud bennünket, aki vezetni tud és irányítani tud bennünket. Minden alkalomkor, mikor valaki egy sikert ér el életében, van olyan alkalom is, amikor jutalmat is kap arra a sikerére, amit elért az életben. Különlegesen tudjuk azt, hogy minden alkalomkor a sportban, amikor elér valaki egy magasabb szintet, meg van ajándékozva. Ugyanúgy a lelkéletben is Isten ígéretet tesz mindannyiunk részére, akik jelen vagyunk, s még akik nincsenek is jelen, hogyha őt fogják követni hűségesen, jutalmat kapnak. Most, ha belegondolunk, hogy mennyi gyakorlatra, mennyi odaadásra van szüksége, ahogy említettem már a sportba, vagy bármilyen cél elérésére szükséges az edzés, szükséges a gyakorlat. Most azt az időt éljük mi itt jelen pillanatban is, amikor a mi életünkben próbálunk Isten ereje és Istennek szent lelke által, hogy olyan életet éljünk, hogy siker koronázza a mi életünket. Nem beszélve a földi életről, hanem a mennyei örök ígéretről, amelyet Jézus Krisztus az ő áldozata által hozott létre mindannyiunk részére. A megjutalmazásnak is van egy ideje. Így fogalmaztam meg elmélkedésemnek gondolatát. Az alapígét szeretném felolvasni, és utána megemlíteni egy jó pár szemét, akik valójában az ők életükben igyekeztek úgy élni, és olyan dolgokat cselekedni, hogy jutalmat kaptak, úgy az emberektől, mint Istentől. Hadd olvassuk el a Malakiás prófétának utolsó ószövetségi könyvéből a következő bátorító és buzdító szavakat a harmadik rész 17 és 18. versében. Malakiás 3, 17 és 18. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonomá lesznek és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ha figyelemmel kísérjük ezen Biblia verseket, az Úr ígéretet tesz, és azt mondja, azon a napon kifejezi, azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonomá lesznek. Ohajtjuk, hogy az ő tulajdonai legyünk? Ohajtjuk-e azt, hogy mindenben úgy éljünk, ahogy ő elvárja mi tőlünk? Ezeket tanuljuk szinte minden szombaton. Minden alkalomkor igyekszünk, hogy olyan tanításba legyen részünk, és olyan tanulmányokat vegyünk a kezünkben, amiből megtanulhassuk, hogy hogyan is tudjunk Jézus Krisztusnak tulajdonává válni. A mi életünk, a mi cselekedeteink, hitünk és meggyőződésünk szerint. És hozzá van fűzve az is, hogy amint egy apa tud az ő fiának kedveskedni, Jézus Krisztus is megígéri azt, hogy megteszi ezt minden egyes hűséges gyermeke iránt. Mi fog történni ezután? Ha 18 verset olvassuk, ahogy olvastuk, és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Ki fogja ezt a különbséget megtenni? Ki fogja azt ott véghez vinni, hogy látható legyen, hogy amikor valaki hűséges Isten iránt, vagy aki mellőzi, és nem hűséges Isten iránt. A különbség meg fog látszódni egykor. A jutalom is meg lesz mind a két részre adva, úgy, aki hűséges, ugyanúgy azok, akik nem akarnak hűséggel szolgálni Istennek. Az Isten szolgája között különbség lesz, és a között, aki nem szolgálja őt. Hadd térjünk rá azon személyekre, akiket szeretnék megemlíteni. Nem fogom olvasni a Biblia verseket, szeretném, hogy az egész elmérkedési sorozatot végig el tudjam mondani, hogy így legyen egy egész összekötve íge és tanulmány és személyek által bemutatva, hogy milyenek voltak ezen személyek, és miképpen kapták meg a jutalmat. Egyesek megkapták már a föld életben, de ugyanakkor az ígéret szerint a jutalom, a megjutalmazás Isten részéről az utolsó alkalomkor lesz. Hadd említsem meg Józsefet. Ha szeretnétek követni a Biblia verseket, Mózes első könyve 41-38. Verséből, láthassuk azt ott, hogy József milyen egy személy volt. Ismerjük és tudjuk azok, akik tanulmányozzuk az ő életét, és tanulmányoztuk, hogy egyből honnan jutott fel a királyi palotában? A börtönből. A börtönben kapja a hívást, hogy mit tegyen. Készüljön fel, mert a faró akarja látni. Tudjuk azt, hogy milyen személyiség volt József már azelőtt. Kiállta a próbát, megtette mindazt, amit Isten kért az ő részéről, és hűséges volt Istenhez. Említést teszek továbbra a következő személyekről. Márdokeust is ismerjük. Ki volt Márdokeus, aki hűségesen szolgálta Istent. Egy ideig gyűlölve volt valakitől, Hámántól, megemlíthetjük azt is, mert nem hajtott térdet, és nem hajlongott előtte, és nem mutatott tiszteletet előtte. Ezért gyűlölve volt, de eljött az idő, amikor hová jutott? A királyi palotában. Márdokeus bejutott, és Hámánnak helyét foglalta el. Kinek a segítség által, és ki volt az a másik személy, aki közeli családból való volt? Eszter, aki úgy szólván nem nézte azt ott a Márdokeus tanácsa szerint, hogy nem gondolt arra, hogy majd ő, mint királynő, meg lesz szabadulva, hanem ő arra is gondolt, hogy nem csak az ő élete, hanem az ő népének élete is kockán van, és ezért mindent megtett, még az életét is próbálta kockáztatni, amikor a királyhoz bement, anélkül, hogy hivatva lett volna. Mit mondott akkor? Ha élnem kell éljek, ha pedig meg kell halnom, mert a király elé nem lehetett járulni úgy, ahogy ő akart. Egy másik szemét is megemlítenék, aki a múlt régben élt, és Isten megajándékozta már a földi életében. Ha Énokról beszélünk, tudjuk azt, hogy a feljegyzések szerint 300 évig Istennel járt. Hogy tudott Istennel járni ilyen hosszú éven keresztül? Mert hosszú élete volt, 300 évet. Milyen volt a körülmény, a körülötte élő népek? Szerették nagyon nőtet? Nem gondolom. De ő többre tekintette Istent és Istennek való szolgálatát és hűségét bármilyen körülmények között, vagy bármilyen ellenséges személyekkel találkozott, akkor is ő hűséges volt. El tudjuk képzelni azt, hogy hogyan is lehet azt megtenni, hogy hosszú éven keresztül, életünknek egész ideje alatt Istennel járjunk, Istennek szolgáljunk, Isten tekintsünk mindenek felett különbnek, mint bármit és bárkit. Ahogy említettem már, vannak olyan sikerek az emberi életben, akiket felkészítenek, hogy győzelemre jussanak. Nem lehet senki valamilyen formán, hogyha nem gyakorol egy olyan szabályt, egy olyan irányelvet, ami segít abba, hogy az a személy eljusson egy olyan magaslatra, hogy a megjutalmazásba legyen része. Részünkre Isten üdvösséget akar felajánlani és adni. Mert, ahogy olvashassuk, több helyt a jelenések könyvében megígérve és biztos ígéret szerint, jövök hamar, és az én jutalmam velem van. Tudjuk azt, hogy minden időben az emberiség, amióta létezik, már az első emberpár életében, megtörtént az, hogy az ellenség meglátogatva bűnre csábította. De lesz egy idő, amikor Sátán előtt nyilvánvalóvá lesz, hogy Isten gyermekeinek milliói nincsenek elveszve. Sátán minden alkalmat felhasznál a mai időben is, hogy minél több ember tudjon a pusztulásba taszítani, és hogy tudja azt, hogy azok a személyek, akikre sikerül neki a kezét rátenni és elpusztítani, az az ő oldalán fognak állni. Isten törvényét életünknél sokkal többre kell tekintsük, mert mindig voltak kételkedő emberek, akik úgy gondolták, hogy egy láthatatlan úrnak tett szolgálat elpazarolt idő. Voltak és vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy ha Istennek kell szolgálni, vagy Isten elvárja tőlünk, hogy neki szolgáljunk, az ő részére egy elpazarolt idő lehet. A jobb pátriárka nem úgy tekintett az ő életére, hogy az egy elpazarolt idő, hanem milyen volt az ő élete. Isten maga hogy jegyzi fel az ő életéről, hogy milyen volt jobb pátriárka. Istenfélő és bűngyűlölő. Ezért az Úr megígérte neki azt, ahogy ő elmondja, hogy ki fogja meglátni Istent, az ő teremtőjét. Azt mondja, hogy az ő saját szemeimmel, az én szemeimmel fogom meglátni őt. Hadd olvassak még A következőkben a Malakiás 3:13 és a 14. versét ez az elmélkedés folyamatához. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járjunk a seregeknek ura előtt? Ilyen szavakat is lehet hallani. És azt mondja Isten az ő szavai által, keményen szóltatok ellenem, ezt mondja az Úr. És azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényét. Van életetekben, vagy van életünkben, helyesebben kifejezve, tapasztalatunk mindezekben, hogy különbséget tesz Isten, ha hűséges valaki. Ha hűségesen szolgál valaki, akkor Isten különbséget tesz a között, aki szolgálja, vagy aki nem szolgálja őt. Tudnunk kell azt, hogyha Istennek szolgálunk, nem egy igazságtalan Istennek szolgálunk, hogy ő elfelejtkezzék azokról, akik igyekeznek hűséggel szolgálni ő néki. Cselekedeteinkről és szeretetünkről ismerős Isten. Mert ő adta elménkben és szívünkben, hogy cselekedjük az ő szeretete által mindazt, amire elhívott bennünket. Amelyet tanúsítanunk kell úgy életünkben, családi életünkben, mint embertársaink körében. Az ő neve iránt mindig tiszteletet kell adnunk, mert ő egyedül az a személy, isteni személy, aki méltó arra, hogy szolgáljuk őtet. Mert a zsidó 6:10 versében a következőket olvassuk. A zsidókhoz írt levélben Pál apostol a 6:10 versében a következőket olvassuk. 6:10 vers. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfelejtkezzék a ti cselekedeteitekről, és a szeretetről, melyet tanúsítottak az ő neve iránt, vagyis tanúsítatok, mint akik szolgáltatok és szolgáltok a szenteknek. Nem igazságtalan Isten. Ő mindig igazságosan megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Énok követésre méltó 300 évig, amint említettem, Istennel járt. Később sok évvel Isten még egy embert magához vesz. Énok volt az, aki nem látott halált, hanem Isten magáénak tulajdonítva, mivel Istennek hűséges szolgája volt. Figyeljünk meg egy másik személyt is, aki hasonló esetben nem látott halált. És már lehet, hogy gondoljátok is, hogy kiről szeretnék említést tenni. A Királyok második könyvének, második fejezetének a 11. verséből szeretném elolvasni, hogy kiről is van szó. Királyok második könyve, azt mondja a 2 rész, és a 11 vers. És lőn, mikor menének, és menvén beszélgetének, íme egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól, és felméne Ilés a szélvészben, az égben. Íme látjuk egy másik személy, aki Istennek hűséges szolgájaként Isten legjobbnak látta az ő részére, hogy megjutalmazza, hogy ne lásson halált. És a feljegyzések szerint azt mondja, hogy a tüzes szekér elválasztotta kitől, Elizeussal mentek együtt ketten. Elizeust kérte többször is, hogy hagyja el, és ne menjen vele. Elizeus azt mondta, nem fogolak elhagyni, nem távozok el. És elválasztá, ahogy olvastuk a Biblia versben, íme egy tüzes szekér, tüzes lovakkal elválasztá őket egymástól, és felméne ilés a szélvízben, az égben. A másik helyt olvassuk, hogy Iés hozzánk hasonló ember volt. Nem volt egy különleges személy, ő is ember volt, Istennek teremtménye volt. Ugyanúgy volt Énók is, csak ezek a személyek teljes szívvel, teljes lényüket Istennek átadták, és ezért ajándékozta meg Isten őket az örök élettel. Nehéz elviselni azt az embert, aki int, fed, dorgál, még ha igaza is van. Sokszor lehet ilyen eset is a mi életünkben. Nem tudjuk elszívlelni, hogyha valaki jóra int, ha jó irányba próbál vezetni és irányítani. És azt olvastam, hogy nehéz elviselni azt az embert, aki int, fed, dorgál, még ha igaza is van. Izrael királyától kezdve minden ember ismerte Ilést. Miután eltűnt, 50 ember kereste Ilést, és nem találta meg. Miért keresték? Nem volt tudomásuk arról, hogy hová lett? Nem volt tudomásuk. Hanem úgy tudták, és úgy kapták az utasítást az 50 ember, hogy menjenek és keressék. És előképe azon igazaknak, akik közvetlen Krisztus eljövetele előtt élnek, akik halált nem látva elragadtatnak. Szeretnél ezek közé tartozni? Szeretnéd-e azt megérni, mint Énók és Elizeus? Vagyis jobban mondva, bocsánat, Ilés? Szeretnénk-e ugyanolyan lehetőségbe legyen részünk, olyan megjutalmazásba, mint ez a két személy, akik kiket fognak képviselni? Akik hasonlóképpen az Úr Jézus Krisztus második eljövetele idején élnek, akik halált nem fognak látni, hanem elragadtatnak. De valamiben még fognak részesülni az átváltozás reményében. Ha a következő személyt is megemlítem, Mózes halála pillanatában a Pizga tetején oda kellett felmenjen, mert Isten úgy kérte az ő részéről, úgy érezte, hogy egy bűn miatt mindent elveszített. Képzeljük el, hogy a hegyre felmenése közben azon tűnődött és azon gondolkozott, hogy Isten vajon miért nem engedte meg, hogy a földi Kanaánban része legyen. De Isten sokkal jobbat tartogatott az ő számára. Sokkal értékesebb dolgot adott az ő részére. Mindamellett, hogy egy ideig való halálban volt része, de eljött és feltámasztotta őt, és megjutalmazta az örök élettel. Mózes ám elragadtatott a halálból, zsengéjük lőn kiknek, azoknak, akik meghaltak, de Krisztus eljövetelekor feltámadnak romolhatatlan testben. Ez a lehetősége van, és ez az előnye van mindazok részére, akik földi életükben hűséggel szolgáltak Istennek, és akik megjutalmazásként megkapják, ha meg is haltak, vagy ha meghalunk, mert nem tudjuk a holnapot a mi részünkről, mert Isten gondoskodott és gondoskodik egy jobb és szebb jövőről. Amikor eljön, meg fogja jutalmazni az ő gyermekeit romolhatatlan testben. Akik életben, azok elváltoznak. Akik pedig meghaltak és feltámassza, azok is romolhatatlan testben örök életnek ajándékát fogják elnyerni. Az 1300 méter magas táborhegyén Krisztus megmutatta tanítványának azt a dicsőséget, amely a megváltottakra vár. Mózes volt az a személy, akinek Isten Jézus Krisztus eljött, és megmutatta, mint egy film előtte lejátszódott a földi Kanaán. Isten nem vonta meg azt sem, hogy a földi Kanaánba beletekintsen, és hogy láthassa azt, hogy milyen lesz Istennek további vezetése az ő távol lététől. A hit harcosainak szól Pál tanácsa, nekünk és mindannyiunknak. Szeretnétek elolvasni, hogy milyen tanácsot ad a mi részünkre? Akkor keressétek meg velem együtt Timóteusnak első levelének, 6. fejezetének 12. versét. Timóteus első levél, 6:12. 6:12-be a következőket olvasom. Harcold meg a hitnek szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hívattattál, és szép vallást tétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Mi a tanács a Pál apostolnak a mostani időben élő keresztények részére? Ez egy felhívás, ez egy bátorítás, ez egy buzdítás mindannyiunk részére. Ne tétlenkedjünk, hanem harcoljuk meg a hitnek szép harcát. Miért? Másképp is elnyerjük az örök életet? Nem úgy olvastam, hanem ha megharcoljuk a hitnek szép harcát, akkor van lehetőségünk elérni az örök életet. De erről életünkben felelősség érzetként mire hívattunk el? Hogy vallást tegyünk azoknak, akik nem ismerik Jézus Krisztust. Tettél-e ehhez hasonló feladatot eddigi életedben? Vagy eddigi életünkben? Mert küzdelmünk hamarosan befejeződik, és a jutalom jön, hogy megjutalmaztassunk mindazok, akik készen, várva fogadjuk az ő jövetelét. Krisztus ígéretet teljesül, és magához vesz bennünket. A kérdés az, mennyire igyekszünk, mennyire törekszünk, nem a mi erőnkből, hogy elérjük az örök életet, hanem a mi engedelmességünk és alárendeltségünk által, hogy el tudja Jézus Krisztus végezni azt a munkát, amelyet elkezdett mi bennünk. Mert itt, már ebben az életben kezdetét veszi megjutalmazásunk áldott pillanata. Milyen megjutalmazásra gondolsz már itt a földön? Ahogy említettem már kezdetben, szeretném és kívánságom az, hogy ezen délelőtti óra végeztével érezhessük Istennek áldását, Istennek szeretetét, és azt a buzdítást, amelyre felhív és kér bennünket, hogy meg tudjon jutalmazni, és hogy jutalmat kapjunk, engedelmeskedjünk az ő vezetésének. Mert mi tulajdonképpen értékes személyek vagyunk. A vájtestvérnőn keresztül a prófétaság lelke egy helyen azt írja, hogy kik Istennek gyermekei. A hetednapot ünneplő adventista népről azt mondja, hogy szeme fénye. Te is és én is ezek közé tartozunk. De attól függ, hogy nekem milyen az én véleményem. Úgy érzem, hogy Isten elfogadott, úgy érzed, hogy Isten kész jutalmat adni mindazért, amit tettél mindez ideig. Milyen dicső lesz az a nap? Józsefet az egyiptomi fáró jutalmazta meg. És hová jutott? A börtönből a palotában. Márdokeust a perzsa Ahasvérus jutalmazta meg. Bennünket ki fog megjutalmazni? Ezen emberek, akiket megemlítettem, a földéletben már jutalmat kaptak. Magas tisztséget kaptak. Neked is azt akarja felajánlni. Neked is ezt ajánlja fel. Király fiai lehetsz. Jézus Krisztus királyi fiaként szeretne látni a mindennapi életben. És milyen fiakat? A bűn felett győzteseket. Ez tőled és tőlem függ. Add át életedet, adjuk át életünket mindannyian Krisztus kezében, mert biztos kézbe van. Krisztus a világegyetem szeme láttára megkoronáz egy koron bennünket. Olyanok leszünk, mint az álmodók, akik engedelmességük által teljesítették mind azt, amit Jézus Krisztus elvárt mindannyiunktól. A kérdés az részemre és mindannyiunk részére. Kinek az arcát hordom? Kinek a képmását hordom mindennapi életemben? Mert úgy szokták mondani, a földéletben, hogy az apának a fia, mintha még olyan szavakat is szoktak használni, mintha a száján köpte volna ki. Ilyen kell, hogy legyen Isten szemében az ő gyermekei. A lelki értelemben ilyen gyermekei kell, hogy legyünk. Mert hogyan teremtett bennünket? Kinek a képére és hasonlatosságára? Az ő képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mit kell nekem mondani? Mi az ő elvárása részemről? Ha elismerem, hogy én az ő gyermeke vagyok, akkor legyek készen, és kérjem meg őt. Fogd meg, Uram, kezemet, és vezess. Volt alkalom, amikor olyan esetről is van írva a Szentírás, amikor azt felelte az elhívott személy, hogy gyermek vagyok, nem tudok járni, nem tudom teljesíteni mindazt, amit elvársz én tőlem. De Isten kész az ő szent lelke által erőt adni, hogy tudjál vele járni, megfogva kezét, mert biztonságba fog vezetni. Milyen az a gyerek, akinek nem az a gyerek, aki nem fogja meg az ő apjának vagy anyjának kezét? Mi történhet vele? Elütheti kocsi, vagy bármilyen veszélybe sodorhassa a körülmény. De ha a szülőnek kezét fogja, valóságos biztonságba tudja érezni magát. Mi a mi kérésünk? Azt mondja a Szentírásban, János evangéliumában. Mit tesz? Új szívet, új törvényt ír a belsőnkben. De kinek? Bárkinek? Nem fogja ő a mi szívünkbe az ő törvényét és az ő akaratát szívünkben és lelkünkben írni, csak ha engedjük, csak ha mi is akarjuk. Adj hatalmat, erőt a bűn felett. Ez kellene a mi kérésünkbe belefoglalva legyen. Nem csak arcomon, de szívemben is találd meg magad, ha te is keresed. Szeretnék egy, még van egy pár perc, ezzel kapcsolatosan egy verset is, szavalatot elmondani. Keresem az Istent. Keresem az Istent önmagamban. Szelíd arcát, megbocsájtó szívét. Keresem a mozdulataimban. Kereszt alatt hajlott válla ívét. Keresek egy véres arcot bennem, a szó nélkül tűrő szenvedést, imádságot azért, aki megbánt, a gyűlöletért a szeretetét. Keresem a gondolataimban, érzéseim megnyílt mélységében. Keresem, mint őszi hervadáskor, virágot a dér vette mezőben. Keresem, de nem találom sehol, csak bűnre nézek, s vétket lát szemem. Megtett útam száz buktató járva, fájó szívvel sírva emlékezem. Ádám óttak, hömpölyök ő véremben, századok bűne sodródott belém, millió sejtem titkai őrzi, nem akarom, de mégis bennem él. Sokszor nem akarjuk azt cselekedni, ami nem jó és ami helytelen. Ezért kell imádkozzunk, hogy a Jóisten szabadítson meg bennünket olyan szokásoktól, olyan cselekedetektől, amelyek nem hozzá közelebb vezetnek, hanem eltávolodás jön létre életünkben. Segítsen az Úr, hogy valójában megértettük volna, mennyire szükségünk van arra, hogy az ő vezetése legyen, hogy felkészítsen bennünket arra a jutalomra, amelyet ő elkészített az őt szeretők számára. Segítsen az Úr, és imám az, hogy mindannyiunk, akik jelen vagyunk, és még sok mások is, akik még a jövőben Isten ereje és az ő szent lelke által bejönnek egyházunkban és gyülekezetünkben, együttesen, szeretetben készüljünk az ővele való találkozásra, és egyben a megjutalmazásra. Erre segítsen meg az Úr, hogy legyünk méltók az ő érdeme által az örök életre. Amen.